Akik most kapcsolódnak be, őket is szeretettel üdvözlöm. Ez a Szabadesés második órája, még egészen este 8-ig itt leszünk. És a mai adás témája az a zene szerepe leginkább. Ez a kiemelt témánk ma, hogy hol tart a magyar zenekultúra, és egyáltalán a világban mi a zenének a szerepe. Akik viszont közben megérkeztek, őket hadd üdvözöljem. Itt van velünk a stúdióban Tóth Endre zenetörténész. Szevasz, Endre!
Szia! Nagyon szépen köszönöm a meghívást, és szeretettel üdvözlöm a hallgatókat.
És régi-régi barátom Tóth Molnár Tamás. Sziasztok!
Énekezd a meghívás, jól indulunk!
Énekezd a hangszerzőt.
Jól indulunk a berepülő pilóták.
Ott azt akartam mondani. Azt tudod, hogy mi 10 éve vagyunk barátok?
Egészségünkre.
De ez kedves egészségünkre. Ebben a szent pillanatban jutott eszembe.
És a megismerkedésünk pillanatára is emlékszel? Vagy
emlékszem,
nem
de azt nem osztjuk még. Nem, akkor még nagyban bulikáztam.
Hát a 70-es évek derekán ültünk a fűben virágos ingben trapéznál, a drágban is.
Igen, a Woodstock Fesztiválon. Amiért ide hívtalak benneteket, az viszont nem ez, majd erről egy másik műsorban sztorizunk, ha bárkit is érdekel. De az első, és azt hiszem, hogy átfogó kérdésem, most Tomi, hozzád fordulok leginkább, aki rajta tartod a kezed a magyar zenei szcéna ütőerén, hogy mi a zene szerepe 2022-ben Magyarországon?
Hát szerintem ezt a kérdést így nem annyira kell túlbonyolítani, tehát valószínűleg szórakoztat, én azt gondolom. Ettől függetlenül, vagy emellett van egy elég erőteljes közösségformáló ereje is, valami olyasmi közösségformáló ereje, amit valahogy nem sikerült az online térnek teljes mértékben átvennie, legalábbis a koncertek népszerűségéből erre tudok következtetni. Ezen túl azt vettem észre, hogy ez nem olyan régi megállapításom, hogy egyébként időutazni is lehet vele, és mivel ezzel kapcsolatban még nem találtak föl semmilyen olyan szert, legyen ez szintetikus vagy természetes, ami alkalmassá tesz arra, hogy
időutazásra?
Hogy időben átívelj, főleg multidézésre gondolok itt leginkább. A zene valahogy mégis képes erre, hogy nekem mit jelent, én inkább búvóhelyként szoktam apostrofálni a zenét, valahogy az alkotás oldalról kezelítem meg, úgyhogy amellett, hogy ez a személyes terapeutám, vagy pszichológusom, vagy pszichiáterem, amellett inkább búvóhely.
Az érdekes ez a búvóhely, mert pont így eszembe jut, ahogyan mondjuk, vagy elképzelek a stúdióban, láttalak is már egyébként alkotni a stúdióban a behúzott függönyök és a lesötétített ablakok között, vagy mögött, hogy az körülbelül az az alkotói folyamat, amikor nem tudod, hogy az be fog-e válni, ami éppen kijön rajtad.
A legtöbbet azt gondolom, hogy várakozok egy olyan pillanatra, amikor így egyszer csak így megszáll, és akkor én tulajdonképpen nem veszek részt az alkotási folyamatban, csak így maximum fizikailag vagyok ott. Azt gondolom, hogy inspiráció mindig van, csak a papír vagy alkotás közben kell, hogy érjen. Úgyhogy én igyekszem sok időt ott tölteni a stúdióban, hogy mikor eljönnek ezek a pillanatok, akkor ott legyek.
Endre, hozzád fordulok a következő, azt hiszem szintén átfogó kérdéssel, de ez időben, idővonalban még átfogóbb. Milyen tendenciák ismétlődnek? Tehát látsz-e ma 2022-ben olyat, ami te, aki mondjuk az 1900-as évek klasszikus zenéjével is, ha jól tudom, igen képben vagy, látsz ismétlődni? Tehát van-e olyan közösségformáló erő például, ami mondjuk volt az 1800-1900-as években, vagy akkor volt olyan, mint ami ma van, amiről például Tomi is beszélt?
Én azt gondolom, hogy egyébként kb. Ilyen a hegeli dialektika mentén alakulnak ezek a dolgok, tehát hogy mindig van valami tézis, antitézis, szintézis, vagy lehet, hogy elmarad a szintézis, hanem csak egy tézis meg egy antitézis váltakozik. És alapvetően mondhatjuk azt, hogy tényleg ilyen buborékok dagadnak, aztán egyszer csak kipukkadnak, ha élhetek ezzel a hasonlattal. Szóval abszolút én azt látom tényleg, hogyha a régieket is összehasonlítjuk, hogy mindig, ugye mindenki önkifejezésre használta a zenét, azért alapvetően csak voltak, akik figyeltek a közönségre, és voltak, akik nem. Például a klasszikus zenére ez igencsak jellemző, de hát bizonyos popzenei, vagy könnyedebb irány, vagy jazzre is, ugye a free jazz például, ez is egy ilyen érdekes jelenség, hogy most valaki imádja a Cecil Taylort, valaki meg azt mondja rá, hogy ez nem zene. Ugye, tehát itt a 20.
századig... Ilyet a képzőművészetben is tapasztalsz, tehát
igen,
van rajzolva egy vászonra, akkor azt mondja, hogy az nem képzőművészet, miközben az, ami mögötte van. Általában a nagy képet kell nézni, nem csak azt, ami ott van előtten.
Igen, szóval teljesen igazad van ebben, abszolút. És annyi, hogy ezek ugye haladtak, voltak, akik rátaláltak egy bizonyos stílus irányzatra, azt művelték, tehát ugye beszélhetünk nagy korszakokról, beszélhetünk a reneszánszról, a barokról, a klasszikáról, a romantikáról, és ezeknek ugye különböző elágazásai voltak, és amikor meg már végképp elágazott az egész, az a 20. század volt, amikor jöttek a mindenféle izmusok egymással párhuzamosan. Tehát ilyen szempontból a 20. század lett egy fokkal izgalmasabb számunkra, szerintem. És aztán mindig, amikor ezek így kipukkadtak, az valami radikális változást akart valaki vagy valakik elérni. Ugye egy bizonyos csoport, akár zeneszerző csoportosulásokról is beszélhetünk abszolút. És ugye, hogy már ne az legyen, hogy valaki önmaga vagy másoknak az epigonjára válik folyamatosan, tehát de Haydn, Mozart, és akkor ott voltak kortársak, mi ugye azt mondjuk, hogy bécsi klasszika, Haydn, Mozart, Beethoven, aztán 100 másik zeneszerző alkotott, csak ők maradtak ugye fenn igazából, mert ők alkottak valami olyan szinten különlegeset.
Ami ezzel kapcsolatban érdekel, hogy amikor ott, és tényleg utazzunk az időben egy picit, Tomi az imént említett, hogy a zene az alkalmas az időutazásra. Tényleg érdekel, hogy akkor hogy nézett ki, mert ugye a zene szerepe az valójában mindig az volt, hogy egy picit jobban érezzük magunkat, ne az, hogy rosszul. Persze az egészen más, amikor egy szomorú eseményhez csatolunk valamilyen zenét, például egy temetésen szól egy zene.
Igen, teljesen
más. De az is ugye egy hangulatot idéz elő, vagy az is egy ilyen kvázi zeneterápiaként működik. De az, amikor elmegyünk szórakozni, és amikor mondjuk az 1800-as években elment valaki szórakozni, most meg nem mondom, sajnos ezt te fogod tudni, hogy milyen stílusok voltak akkor. Elmentek, és mondjuk elmentek egy másikra is, de aki az egyikre elment, az a másikra nem ment el, mert mondjuk az egy kicsit másképp szólt.
Tehát valami ilyesmit kérdezel, hogy szubkultúrák léteztek-e akkoriban?
Köszi, Tomikám, igen. Igen.
Köszönöm, hogy lefordítottad az én nyelvemre.
Nem, gyere holnap is. Igen. Lehet? Igen, persze, gyere.
De abszolút. De léteztek, hogy ne léteztek volna. És mondjuk ezeket több disszertációt lehetne írni ilyen témában, meg így könyveket megtölteni, azt gondolom.
Itt a lehetőség.
Igen, kezdjük el. Menjünk el a KH-tól, nem tudom. Mert ugye ez is egy érdekes dolog, hogy most így itt vagyok. Én, aki egyébként a klasszikus zenével foglalkozom, meg itt van Tomi, aki meg a popzenével. Én egyébként nagyon nem szerettem sem a könnyű, meg a komoly zene szavaknak a használatát. Mert
ezzel finoman kell bánni, tényleg?
Én például gyűlölöm a komoly zene szót, mert így most. Pont ezt akarom mondani, ha már mondod ezt a 18. századot, vagy erre kérdeztél rá. Akkoriban azért az volt, hogy voltak hercegek, grófok, uralkodók, akik tartottak saját zenekart, saját házi zeneszerzőjük volt, stb. Tehát az egy teljesen bevett dolog volt, hogy a zeneszerző az egy szolga volt, aki szolgálatot nyújtott. Haydn egy ilyen szolga volt, egy Westerháziak nál szolgált, és írta a szimfóniákat, meg amiket kellett, a vonós négyeseket, amiket rendeltek tőle, és neki eszébe sem volt, hogy most ez ellen lázadjon. Beethoven volt az első, aki elkezdett lázadni, és azt mondta, hogy ő már pedig nem fog senkit sem kiszolgálni, olyan zenét komponál, amilyet ő akar, amilyet ő szeret. De ott volt egy ilyen vízválasztó ebben az időszakban.
Gondolom, nem volt az egyetlen egyébként, tehát biztos voltak olyanok, akik ugyanígy fellázadtak, csak maximumról nem tudunk, mert lehet, hogy a korszelleme elsöpörte őket.
Még én se tudok róla, mert mondjuk a zenetörténetek könyvek sem írnak ilyen figurákról. Meg hát persze aztán későbbik voltak olyan zárványok, ami aztán nem folytatódott, tehát hogy valami radikális, mint hogyha egy stílus irányzat elindult volna, és akkor az ott úgy megakadt, és akkor vannak ilyen különleges figurák a zenetörténetben. Ez is egy érdekes dolog.
Na, ugorjunk vissza 2022-re, és akkor automatikusan, Tomi, amikor hány dalt írtál eddig körülbelül?
Ilyen 250-nél tart a diszkográfiám nagyjából.
És az nem, abból mennyi az, amit magadnak írtál, és mennyi az, amit másoknak?
Hát mondjuk az apró az, amit magamnak írtam, és a 200-at írtam másnak. Tehát ott általában dalszövegíró vagyok, a saját előadás, tehát saját magam által előadott dalokban meg dalszerző és dalszövegíró is.
Kérlek, áruld el, hogy... És aztán javíts ki, hogyha én ezt rosszul látom, vagy rosszul gondolom, hogy vannak de szerintem voltak is és vannak és lesznek is túl vagy alul értékelt előadók. Ez ma például egy túlértékelt előadónál hogyan mutatkozik meg? Akkor, amikor van streaming szolgáltatás, YouTube, közösségi felületek, ha valakit túlértékelnek, akkor az időben megtudja-e, hogy túl van értékelve, vagy egyszerűen csak elhiszi és megy a flow-val.
Pontosan, ahogy mondod, az idő dönti el, hogy túlértékelte, vagy nem. Tehát, hogy azt gondolom, hogy a szó klasszikus értelmében vett túlértékelt előadók, tisza virág életűek mind. Illetve van egy olyan bizonyos limit, amit így egyszerűen nem tudnak túllépni, vagy nem tudnak fent maradni. Legalábbis én azt gondolom. Persze lehet, hogy tök hibással látom, de valahogy mégis...
Nem hiszem, ha szabad közbeszólni.
Mégis azt érzem, hogy ott tartunk, hogy 15 perc hírnév jár mindenkinek, mint ahogy Warhol is talán említette, és ez tényleg az összes közösségi oldallal ez teljesen egyértelműen eljött ez a kor. Tehát nem eljutni egy bizonyos piedesztára nagy dolog manapság, hanem ezt akár évtizedeken keresztül fenntartani. Az egy másodperces hírnevek, azok könnyen tűnhetnek túlértékeltnek, de legitimizálhatja egy előadó, hogy ez akár egy életen át tart.
Uh-huh. A régen egyébként, és ez a régen is most, amikor nem voltatok itt, akkor én azt mondtam, hogy én nem vallom azt, hogy régen minden jobb volt. Nem szeretem ezt a mondatot, mert azt gondolom, hogy az emberi agy olyan, és ez, egyébként ezt tudjuk is, hogy a rossz dolgokat kitörli. És egész egyszerűen a jó dolgok maradnak meg, ergo a régi dolgokból megmaradnak a régi időkből megmaradnak a jó dolgok, és azt mondjuk arra, hogy hát régen minden jobb volt. Tehát szerintem ez ennyire egyszerű, de hogy ez ma például, ez hogy fog megmutatkozni?
Azt gondolom, hogy engem végtelenül lenyűgöznek az új generációs dalszerzők, vagy alkotók, vagy előadók. Pont most voltam nemrégiben egy dalszerzőtáborban, ahol a lehető legkülönböző műfajokból jöttünk össze, de azért az alkotók jó része nálam egy 10-essel fiatalabb volt. És amíg én a harmóniavázat raktam össze gitáron, a producer pedig a beatet, tehát minden zavaró tényező, és ott ismerkedtünk meg nagyjából 5 perc alatt, minden zavaró tényező ellenére kb. 5 perc alatt húztak ki 4 verszakokat a zsebükből telefonon, ami azért egészen riasztóan elválik attól, amit én csinálok, amit meséltél is, hogy bezárkózom szépen, leülök és várom azt a megadott pillanatot.
Na jó, de ezek ilyen fiókban heverő ötletek, nem?
Nem, az a helyzet, hogy ez egy kevéssé átgondolt nyilván, mint ahogy én állok hozzá mondjuk a dalszövegíráshoz. Tehát mondjuk a rímekben találsz hibát, és beleköthető, de hogy a végtelenségig cizelláltsága a vonzó egy dalnak, vagy egy szerzeménynek, vagy épp az, hogy minden manírtól mentesen, teljesen őszinte. Szóval érted, hogyha ez utóbbi vonz, akkor az ilyen tényleg 5 perc alatt kigurult sorok sokkal, ahogy is mondjam, hitelesebbek, vonzóbbak, egy ilyen végtelenségig átgondolt túlcizellált dolognál. Szóval ez volt az egyik, ami feltétlenül lenyűgözött velük kapcsolatban, a másik pedig az, hogy azok a szubkultúrák, amiket az imént említettünk, és amikben még azt gondolom, mi is felnőttünk annak idején, tehát ha az én teljesen egyértelmű koromat, akkor voltak a diszkósok, akik Buffalo-t hordtak, voltak a punkok, akik bakancsok.
Elvált egymástól ezek a szubkultúrák, el tudtak látványosan válni egymástól.
Nem, hogy el tudtak, szóval, hogy ez attól váltak szubkultúrával, hogy megkülönböztették őket. A szimatszatyrosok az összes többitől, vagy a rockerek, érte? Szóval, hogy ez
Endre, hogy elnevette magát. Nekem kellett egy kis idő hozzá.
Most röhögsz, de ezek ugyanazok a kávéházak valószínűleg, ami akkoriban voltak, csak éppen ez az én koromban így nyilvánult meg. Manapság ilyen nincs. Szóval simán lehetséges az, hogy egyszerre hallgatsz System of a Down-t, meg Elle Juniort, ami egyébként számomra elképesztő.
Teljesen valid.
És nekem, én mit tudom, 10 évig írtam dalszövegeket másoknak, míg annyira nyitott lettem minden műfaj iránt, hogy befogadó vagyok olyan szinten, mint az új generáció egyébként a 0. perctől kezdve.
Stílszerűen szerintem hallgassunk meg.
És ez régebb, tehát most bocsánat, csak még reagálj, megengeded. Tehát, hogy tényleg a 18. században is voltak mondjuk az opera rajongók között a glukkisták, meg a piccinisták.
Ez megvolt akkor, tehát ez a fajta szubkultúra
elválás. Vagy a 19. században, aki imádta Verdit, az utálta Wagnert, aki Wagnert istenítette, az meg Verdit nem.
De várj, ott milyen viták alakultak ki?
Ízlésbeli dolgok, az, hogy most ő az olasz operát szereti, mondjuk a Verdi, meg a Wagner esetében.
Verdi sokkal kifinomultabb és szofisztikáltabb. Nem, szerintem Haydn. Körülbelül ezek a...
Wagner, igen. De körülbelül persze. Nem, de az, hogy miről szól ez a... Miről szól a zene, miről szól... Igen, ki? Ne haragudj.
Légy szíves.
Ez a munkám, vagy ez a szakmai ártalom.
Jó, oké,
mondani szokták.
Elfogadom.
Tehát ez régen is így volt, és pont nemrég egy koncerten vezettem műsort, és azt mondtam, hogy milyen jó, hogy most így egymás után egy ária esten meghallgathatunk egy Verdi áriát, és utána még egy Wagnert, és hogy ugyanúgy tapsolni fogunk neki. Tehát, hogy ilyen szempontból tök jó, meg azért ehhez is szeretnék még, hogy tényleg most vannak ezek a Tisza virág életű sztárok, meg hogy mennyire nehéz az online térben érvényesülni. Szerintem aki nagyon tehetséges, ez tényleg utat tör magának.
Most, ez a kontraszelekció, igaz?
YouTube-ról is, igen. Még a YouTube-ról is beszélünk, gondoljunk Jacob Collier-re.
Igen, talán demokratizálódott az egész zene, és ez segít azoknak is, akik végtelen egyszerű és ostoba tartalmat gyártanak, de szerintem, ahogy mondod, azoknak is, akik kiemelkedőek. Tehát az a lényeg, hogy ha egy 10-es skálát nézünk, akkor vagy 2-3 alatt legyél, vagy 8 fölött. A kettő közötti nem működik csak egyáltalán. Igen. Ha valami középszerű.
Csak tényleg kell, vagy kellene jobban, vagy néha azt érzem, hogy az ízlést formálni, mert amúgy meg itt is van egyfajta populizmus, meg van azért, ami értékesebb, szóval azért azt, hogy nem mondom azt, hogy régen minden jobb volt, de hogy azért a jelen termései között is nyilván vannak értékesebb és kevésbé értékes alkotások, azért erről beszélhetünk.
Nyilvánvaló, és eszembe jutott,
nézd, hogy amikor... elkezdték átvenni az irányítást.
Semmi, csak eszembe jutott, Viktor, amikor könnyű meg a komoly zenétről beszéltünk, és hogy ez mennyire... hát, hogy is mondjam, elavult megközelítés vagy fogalmazás, hogy azért amikor a JCM 900-as Marshall ládát megemeltem, akkor én is elgondolkodtam, hogy vajon ez a könnyű zene, amit én választottam, és akkor így azonnal rájöttem, hogy ez valami másra utalhat, mert erre biztosan nem.
Pedig azt hitted.
De most a klasszikus példákat akarunk mondani, mondjuk a Pink Floyd The Wall, az könnyű,
hát, igen,
vagy a Cranberry Zombie, ami olyan témáról szól.
De várjál, hova van sorolva, azt mondja rá bárki, hogy könnyű zene?
Hát abszolút.
Hát a komoly zenéhez képest.
Az a mondás, hogy minden, ami nem komoly, könnyű.
Értem.
De most egy-egy reneszánsz madrigál, ami arról szól, hogy falalalala, ami igazából pont a csúnya szavakat akarja mondjuk, vagy a szexuális töltetű szavakat kitakarni, és olyan szövegek vannak benne, mondjuk egy reneszáns spanyol madrigál arról szól, hogy vigyázz ne, hogy felszarvazzanak, stb., mert hogy menj még a feleséged után a WC-re, és tehát hogy most ez mennyire komoly.
Ó, belemerültünk, ez volt a terv, viszont még jobban belemerülünk, kicsit oldjuk már fel ezt az igazán szofisztikált és...
Mi szofisztikált az, hogy menj a feleséged után a WC-re, mert ott is megcsap?
Nem, Endre, erre gondoltam, arra gondoltam, hogy ezt az akadémiai légkört.
Ja, kicsit, bocs.
Osszuk már meg egy zenével. Most egyébként nem látom, hogy pontosan mi jön, szerintem Parov Stelár. Mit szóltok hozzá? Az könnyű zene?
Ámen.
Legyen.